Kedves testvérek, kedves gyülekezet, két verset olvasnék föl ezen a délelőttön a Máté evangéliumának a 8. fejezetéből, a Máté evangélium a 8. fejezetének a 14. és a 15. versét hallgassuk meg fönnállva. Tehát Máté evangélium a 8. fejezetének a 14. és a 15. verse így szól. És bement Jézus Péter házába, és látta, hogy annak az anyósa fekszik és lázas. És illette annak a kezét, és elhagyta őt a láz, és fölkelt, és szolgált nékik. Eddig olvasom az igét. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, az előbb a Zsoltárok könyvéből olvastam fel egy rövid részt Mózes imájából, a 90. Zsoltárt, amit mi nagyon jól ismerünk, és amelynek van egy érdekes része, amikor is azt mondja a Zsoltáríró, hogy az embernek a napjai 70 esztendő, vagy feljebb 80, és nagyobb része nyomorúság és fáradtság, és olyan hamar eltűnik, mintha repülnénk, és valljuk be, hogy leginkább ebből a Zsoltárból ezt a igét szoktuk legtöbbet említeni, és hát nyilvánvalóan azért, mert ez az ige egy kicsit beszél arról, hogy mit is él át az ember az életében. Hogy igen, nem kell elfeledkezni arról, hogy az embernek az élete egy bizonyos idő tartamba van beszűkítve ebben az életben. Ez lehet 70 vagy feljebb 80 esztendő, amikor ezek íródtak, talán ez volt a szokásos, bár Mózes is tovább élt ettől, de azért nyilvánvaló, hogy van egy bizonyos korlátja a mi életünknek. És egy kicsit talán még szokta is a mi lelkünket ez hát simogatni, hogy hát igen, és ez tele van mindenféle nyomorúsággal, amit mi is a hétköznapokban átélünk, megtapasztalunk, mindenféle kísértés és próba, amivel együtt kell laknunk, és egy kicsit talán meg is nyugszunk mi ebben, hogy hát ilyen tulajdonképpen az élet. Törődjünk bele, hogy ez így van, az élet ilyen, és lássuk meg ennek ezt a részét is, vagy az életnek ezt a sokszor talán árnyékosabb oldalát. De én most megint elkezdtem ezt olvasni, és egy kicsit más irányba szeretném a gondolatot elvinni. Nem elsősorban abba az irányba, hogy most sajnálhatjuk magunkat a 70 vagy 80 esztendőért, vagy azért, hogy ennyi nyomorúság és fáradtság van benne, hanem inkább azt szeretném megmutatni, vagy az foglalkoztatott engem, amire Isten most különösképpen felhívta a figyelmemet ebből az igéből, hogy mi is ebben a mi felelősségünk. Mert lehet síránkozni, hogy milyen az élet, és igen, valóban sok dolog van, ami rajtunk kívül esik, ami nem mi tudunk igazgatni, és sok dolog függ attól, hogy mi van a környezetünkben, és hát ehhez kell az embernek sokszor alkalmazkodnia, de Isten igéje nem csak erről beszél ebben a részben, sőt, azt merem mondani, hogy elsősorban nem erről, hanem arról, hogy milyen felelősségünk van nekünk ebben a világban, arról, hogy abban, hogy milyen lesz a mi életünk. Hogy milyenné válik a mi hétköznapunk. És valóban lehet az embernek az élete, egész élete nyomorúság és fáradtság. És lehetünk szomorúak, lehetünk elesettek azért, mert valamit elrontottunk, vagy valamit nem úgy tettünk, ahogy kellene. Ezért mondja itt Mózes, hogy taníts úgy számlálni a napjainkat, hogy bős szívhez jussunk. Hogy ennek ne így kelljen lennie, hogy ne így élje el az ember az életét, hogy csak mindig a rosszat, a nehézséget és a fájdalmat lássuk, hanem hogy tudjunk ezért tenni valamit, hogy ez ne így legyen. És van ennek egy nagyon fontos mondani valója, amikor azt mondja Mózes, hogy az embernek az élete 70 vagy 80 esztendő. Vagyis arra akar ezzel bennünket figyelmeztetni, vagy emlékeztetni, hogy túl rövid ez az élet ahhoz, hogy az ember elrontsa. Mert nem lehet újra kezdeni. És hogy milyen nagy lehetőség ez a 70-80 esztendő az ember számára. És ha megnézzük utána a következő verszakat, akkor már arról beszél a Zsoltár író, hogy vidámíts meg bennünket, hogy légy jelen a mi életünkben, hogy reggelente elégíts meg a mi életünket, vagyis átvált ez a szomorúságnak tűnő dolog egy örömtelibb, egy sokkal bizakodóbb dologgá, amiben már nem az van az emberben, hogy át ez az élet csak 70-80 esztendő nyomorúság, fáradtság, hanem azt mondja a Zsoltár író, és erre szeretne kitérni, hogy de hát ezt az életet jobban lehet élni. Isten ehhez megfelelő lehetőséget adott. Az ő jelenlétével, az ő segítségével, az ő áldásával sokkal többet készített el a mi számunkra. És azt mondja a végén a Zsoltár író, hogy tedd a mi életünket, a mi napjainkat, a mi kezünknek a munkáját állandóvá. És ez nem csak az örökké valóságról szól, arról is, de arról, hogy igenis lehet úgy élni az életünket, ami segít bennünket, hogy az örökké valóságot elérjük. Hogy valamit itt is átéljünk azokból a jókból és örömökből, amit Isten elkészített a mi számunkra. Tehát talán látszólag, és ahogy szoktuk mondani, ez a Zsoltár egy szomorú Zsoltár, de nem, hanem ez a Zsoltár egy bátorító, hogy igenis, Isten valami jót készített el, és ez a miénk lehet. És miért olvastam fel az előbb ezt a rövid kis történetet a Máté evangéliumából? Azért, mert valahogy úgy érzem, hogy ez a néhány, vagy ez a két vers, ami valamit megmutat Péter életéből, Péter házáról, az azt mutatja meg, hogy hogyan lehet a mi életünk jobb, és hogyan változhat meg az embernek az élete, hogyha Jézus beköltözik az ember házába. Talán mondhatjuk, hogy na jó, de hát messze jövő következtetéseket nem lehet levonni két versből, mert ugye arról szól, amit talán az ember úgy gondol elsőre, amikor olvassa, hogy hát miért kellett ezt leírni, hogy Péternek az anyósa belázasodott. Hát olyan nagy dolog ez. Hát hányszor történt már meg az életünkben, és valószínű, hogy Péter anyósa életében is, hogy lázas volt. Hát jön egy kis megfázás, jön valami kis vírus, gondolom akkor is voltak ilyenek, és akkor az ember belázasodik, hát most miért kell erről egy Bibliának szólni, vagy erről beszámolni? És én úgy gondolom, hogy, és hát Isten is valószínű, hogy úgy gondolta, hogy ennek mégiscsak van üzenete. Valamit elárul abból, hogy hogyan lehet élni az embernek az életét, és hogyan tehetjük állandóvá, jobbá, tökéletesebbé mindazt, ami mi körülöttünk van. Hogyan tehetjük jobbá a mi életünket? Hogy ne úgy érezzük a napjainkat, hogy minden része nyomorúság és mindenféle emberi gyengeségnek a megélése, hanem hogyan tudjuk jobbá tenni azt, ahova Isten bennünket teremtett, ahol leélhetjük az életünket, és amelyért fontos tennünk valamit, hogyha már itt élünk 70-80 esztendőt, akkor ebből valami jó jöjjön ki, valami tökéletes, ami Istennek a szándéka is. Na nézzük csak, hogy miről is szól ez a történet. Arról szól, és hogy akkor, amikor Péternek az élete megváltozott, hogyan változott meg ezzel az ő családjának, az ő szeretteinek az élete is. Mit olvasunk? Azt olvasjuk, hogy beteg lett ez az asszony. És mi történt? Amikor beteg lett az asszony, az első dolog, hogy szólnak Jézusnak. Nem akarok ebből sem messze menő következtetést levonni, hisz ugye ma is tudunk szólni Jézusnak, de hát olyan módon, ami ott történt, lehet, hogy ez nem történik meg, de valami azért mégiscsak látszik, hogy milyenné vált Péter élete, milyenné vált az ő családjának az élete, miután találkozott Jézussal. Valami, amiről azt mondhatjuk, hogy kezd kialakulni valami harmónia az otthonunkban. És én azt gondolom, hogy mindannyian szeretnénk, hogyha a mi családunk, a mi életünk valóban harmóniában lenne a hétköznapjainkban, vagy úgy éljük le az életünket. Mert újra visszatérek, túl rövid ez az élet ahhoz, hogy ezt csak a gondokkal, a problémákkal és a nehézségekkel éljük le. Mert bármennyire is furcsa, ha az ember körülnéz ebben a világban, akkor azt látja, hogy igen, sokszor a családi élet, az egymással való életünk tényleg nem több, mint kínlódás. Az emberek nagy része kínlódik, mert azok éppen, akik legközelebb állnak hozzánk, vagy akik legközelebb állnak egymáshoz, azok, akik legkevésbé tudják egy idő után elviselni egymást. Igen, sokszor látjuk ezt a hétköznapokban. Látjuk azt, hogy milyen emberi gyengeségek, emberi dolgok vannak a családok életében. Nem tudunk egymással kijönni, nem tudjuk egymást elviselni, nem tudunk megbocsátani egymásnak. És lehet azt mondani, hogy jó, hát ez nálunk nem így van, nem tudom kinek a családjában mi van és mik vannak a környezetünkben, de azért én nagyon sok családnak az életébe belelátok, és azért látom azokat a feszültségeket, azokat a dolgokat, amelyekre egyszerűen képtelenek megoldást találni az emberek. Megtanulunk vele élni, vagy megtanulunk valahogy megtanuljuk kikerülni ezeket a kényes dolgokat, ha tudjuk, de leginkább minden ott forrik lent a mélységben, és hogyha valami történik, akkor kirobban, és akkor ugye minden borul. Mert az embernek az élete igen, ilyen próbákkal terhes. És igen, valljuk be őszintén, hogy sokszor könnyebb a messze lévő ellenségünkkel élni együtt, mint a szeretteinkkel a hétköznapokban. Hát azok csak időnként jelennek meg, de a szeretteink, akik ott élnek mellettünk, minden hibájukkal, annak ellenére, hogy szeretjük őket, próbáljuk a gyengeségeiket elviselni, de azért igen sok konfliktus adódik minden családban, minden emberi közösségben. Hát így is le lehet élni az ember életét, de újra csak azt mondom, hogy túl rövid az élet és túl értékes, hogy mi ezt ilyen módon éljük le. Ugye, hogy szokták mondani, hogy ilyen kutya-macska harcokkal, harcokat átélve, és mert a kutya-macska harcnak az a lényege, hogy soha nem véres, nem nagyon szokott, de hogy mindig ott vannak a szúrások, és ott vannak azok, amelyek megpróbálja a másik a, a másiknak az életét, vagy az egyik a másiknak az életét egy kicsit nehezebbé tenni. Mindig csak egy kicsit szurkáljuk egymást. Hát ilyen az ember élete, de az az igazság, hogy túl értékes ez az élet, és túl rövid, hogy ezt az ember így élje le. Hát mi a megoldás? Hát erről beszélt tulajdonképpen Mózes is, hogy nem ilyennek kell lenni ennek, hanem Uram, tedd a mi életünket állandóvá. Taníts bennünket úgy számlálni a napjainkat, hogy bős szívhez jussunk. Sokszor szoktam említeni azt a történetet, ami Elizeus prófétával történik meg, amikor ugye őt vendégül fogadja ez az asszony, aki még felházat is készít a prófétának, és a próféta megkérdezi tőle, hogy mi az, amiben segíthetek neked, mi az, ami problémád, és én szólok a királynak, és ő majd elintézi. Én mindig olyan megrendülve olvasom azt, hogy ez az asszony azt mondja, hogy nekem nincsen szükségem semmire, én békességben élek az én környezetemben, az én családomban. Hát nem tudom, hogy ki tudná elmondani itt közülünk, hogy ó, hát én békességben élek az én környezetemben, az én körülöttem lévőkkel. És lehet, hogy kimondjuk, de utána meg gondolom, ú, de ez, hát, na az, azért az más. És ez, meg ez, meg ez. És jönnek olyan emberek, akik hát nem a legkedvencebb ismerőseim közé tartoznak. Vagy talán csak azért, hogy nehezen tudom elviselni az ő természetét. Ez az asszony meg azt mondja, hogy én békességben élek ezekkel az én környezetemmel. És mi az oka annak, hogy valakinek az élete ilyen? Ez kiderül Elizeus történetéből, és kiderül ennek az asszonynak az életéből. Ez nem más, mint az Istennel való szoros kapcsolata. És azért említem ezt, mert ugyanezt látjuk Péterék életében is. Hogy valami megváltozik az ember életében, vagy meg kell változni az embernek az életében, és lehet kérni Isten segítségét ebben, hogy Uram, úgy taníts engem úgy számlálni a napjaimat, hogy bős szívhez jussak, hogy ez ne így maradjon. És hogy a Péter életében azt látjuk, hogy Péter odafordult az Úrhoz, és az ő odaszállása nem csak abban lesz nyilvánvaló, hogy hogyan szolgál az Úrnak, és mutatja meg az embereknek az isteni hatalmat, és éli át azokat a csodákat, amiket átél a szolgáló evangélista, hogy még a lelkek is engednek, átéli azt, hogy tud a genezáreti tavon járni, nem csak ezt éli át, hanem átéli azt is, hogy valami megváltozik az ő közvetlen kis környezetében, a családjában. Tehát, hogy átformálja a mi életünket, és átformálja a mi szeretteinkkel, családtagjainkkal, környezetünkkel való kapcsolatunkat is. Emlékezzünk csak, a hegyi beszédben beszél az Úr Jézus arról éppen itt a Máté evangéliumában a 7. fejezetben, és én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos rész, amikor beszél a szeretetlen ítélgetésről, és hát persze mindannyian ismerjük ezt a példát, ugye, hogy ne ítéljetek, mert amilyen ítélettel ítéltek titeket, akkor majd ti is azzal ítélettel fognak majd megítélni, és mondja el, hogy ne nézd a szálkát a másik ember szemében, de azért valljuk be őszintén, hogy mi mindig úgy szoktuk olvasni ezt az igét, hogy mindig valakire tudjuk ezt aktualizálni. Ó, mennyi olyan ember van körülöttem, aki így él, hogy mindig csak a szálkát látja meg a másik embernek a szemében, de az ő életében annyiféle gerenda van már összezsúfolva. Olyan ritkán tudjuk ezt a magunk életére nézve látni, hogy lehet, hogy én vagyok az az ember, akiről ez szól. és éppen talán a családomban, a szeretteim között, vagy a környezetemben való konfliktusoknak lehet, hogy nem is az a másik az oka, hanem lehet, hogy én. És ebben kellene valamit változtatni. És Jézus nagyon világosan beszél arról, hogy ez a mi feladatunk, és mennyire nem vesszük komolyan az Úr Jézusnak ezt a figyelmeztetését. És akkor kialakulnak a feszültségek, és mindenki a másikat próbálja ezen a területen is felelőssé tenni, hogy sose én vagyok az, aki a problémát okozom, hanem a másik. Egyszer valaki egy bizonyság tételében mondta el azt, hogy olyan szomorúan kellett belátnia, hogy amikor valakivel konfliktus helyzetbe kerül, vagy amikor a szerettei közül valakivel megromlik a kapcsolata valamilyen oknál fogva, annak tulajdonképpen nem az az oka, hogy az a másik ember olyan, vagy ilyen, vagy én ilyen és olyan vagyok, hanem azt mondja, hogy mindig megfigyelte, hogy amikor ilyen konfliktus helyzetekbe kerül, akkor az a alapprobléma, hogy neki romlott meg a viszonya az örökkévalóval. Tehát, hogy mindig onnan kezdődik a probléma, hogy én gyengülök meg, vagy az a kis fonál gyengül meg, ami engem Istennel összeköt, és hogyha ez meggyengül, akkor jönnek a konfliktusok. Ha én erős vagyok, ha én ott vagyok az Úr jelenlétében, és járok vele, akkor sokkal kevesebb konfliktusom lesz. Sokkal jobban tudom elviselni a másik ember erőtlenségeit. És sokszor ezért nem tudunk kijönni a körülöttünk lévő emberekkel. Emlékezzünk csak a boldog mondásokra, amikor azt mondja az Úr Jézus az egyik ilyen mondásában, ugye a többiek között található ez, hogy boldogok a békességre igyekezők, vagy a békesség teremtők más fordításban, tehát a békességre igyekezők, hát azok boldogok. És nem csak azért, mert övék a mennyek országa, hanem azért, mert átélnek valamit az isteni állandóságból. És mit olvasunk ebben a két kis versben, amit elénk állít itt Máté evangéliuma? Azt látjuk, hogy minthogyha valami megváltozott volna Péterék életében. Hogy valami harmónia alakult ki ott a családban, amire tulajdonképpen mindenki vágyik. És ez mi? Az, hogy odafigyeltek egymásra. Talán azt gondoljuk, hogy hát ez a természetes. Egy család azon alapul, hogy a testvérek, vagy a rokonok, a barátok, az ismerősek odafigyelnek egymásra. De egyébként nem csak a családban van ez így lenni, hanem a gyülekezetekben is, hisz az is egy család, hogy odafigyelünk egymásra. És mit olvasunk? Azt olvasjuk, hogy az anyós belázasodott, és már rögtön hívták az Úr Jézust. Észrevették. Nem is olyan egyszerű, vagy nem is olyan mindennapi dolog, hogy észrevesszük a másik embernek az erőtlenségét. De az, hogy itt Jézus hívták segítségül, ez egy különleges dolog a család életében, mert tulajdonképpen az ő kezébe tesznek le mindent. Ami csak történik ebben a családban, ez mind Isten kezébe kerül. Rögtön hívják az Urat. Miért? Mert az embernek a szerettei jó, hogyha tudjuk a legjobb helyen az Úrnál van. Az Ószövetségben, az Ézsaiás próféta könyvében van egy nagyon szép kis gondolat, amikor a próféta azt mondja, vagyis rajta keresztül az Úr, hogy hát elfeledkezhetik-e az anya az ő gyermekéről, hogy ne könyörüljön a méhének gyümölcséről. Ugye olyan természetes az, hogy a családtagjaink, a szeretteink a legfontosabbak. Elfeledkezhetik-e? És aztán így folytatja a próféta, de ha elfeledkeznének is, én rólad soha el nem feledkezem. Hogy kinek a kezében van biztonságban a mi életünk? Még a szüleinktől is biztonságosabb, még a szeretteink kezétől is biztonságosabb környez, vagy helyen egyedül az Úrnál. És ez egy nagyon fontos ígéret. És ez nem csak azért, és ez nem elsősorban azt jelenti, hogy ha mi nekünk bajaink vannak, akkor most oda hozzuk az Úr elé. Elkezdünk imádkozni érte, és várjuk a gyógyulást, mert ez is eljöhet. De van ennek egy fontosabb része. És ez pedig az, hogy Jézus legyen az Úr a mi életünkben. Nem az a fontos, hogy Jézus segítségül hívjuk, és azt mondjuk, hogy Uram, segíts, mert ez a hívő embernek a feladata, hogy imádkozzon, hanem az, hogy fontosnak tartsuk azt, hogy Jézus jelen legyen az életünkben, mert akkor minden megváltozik. Megváltozik a gondolkodásom, megváltozik az életem, és megváltozik a többi emberrel való kapcsolatom is. Emlékezzünk csak arra, amikor Jézus megvendégel 5000 embert, és jönnek a tanítványok, hogy Urunk, hát engedjük el őket, mert éhesek. És mit mond Jézus? Adjatok ti enni. Vagyis, amikor segítségül hívjuk az Urat, az nem arról szól, hogy akkor de jó, letettem magamról a terhet. Ugye, én már imádkoztam érte, én már hívtam az Urat, hát a többi az ő dolga. Na, nem így működik. Hanem amikor segítségül hívom az Urat, nem csak ő érte kérem, hanem magamért is, mert Isten sokszor éppen abban adja meg a segítséget, hogy engem oda küld. És lehet, hogy úgy fog valaki segíteni, hogy én fogom majd a beteget ápolni, és észreveszem az ő erőtlenségét. Mi hívő emberek valljuk be őszintén, hogy ebben nagyon profik vagyunk, hogy átrakjuk a terhet az Úrra. Én már imádkoztam. Sokáig imádkoztam. És lehet, hogy már rég ott volt a megoldás az Úrnál, csak én imádkoztam ahelyett, hogy valamit tettem volna. És ezt láthatjuk itt ebben a történetben, hogy Péterék nagyon jól tudták, mert észrevették a problémát, és tettek érte valamit. Tehát tenni ezért a dologért. Mert az Úr Jézus erre tanít bennünket. Ő jelen akar lenni az életünkben, és észre tudjuk venni a másik terheit, és nem lerázzuk, nem átadjuk, hanem amit tehetünk, azt megtesszük érte. Az anyósáért is. És nem véletlenül beszél az ige erről, mert ugye ez mindig probléma volt. Ez mai napig is probléma sokszor az anyós és a vej, vagy az anyós és a mennynek a problémáját. Nagyon nehezen lehet, nem azt mondom, hogy nincs ilyen, de azért vannak konfliktusok. És azt látjuk, hogy itt valami megváltozik. Péter esetében is, hogy egy megbecsült, egy rá nagyon odafigyelő Pétert láthatunk, aki rögtön észreveszi, ha valami baj van. Észrevette, pedig egy kicsit lázas volt csak. Tehát Jézus erre akar bennünket megtanítani ebben a történeten keresztül is, hogy nem ellenségeskedés volt, hanem valóban olyan harmónia, ahol jelen volt Isten, és aki a másik terhét akarta hordozni. De Még egy rövid gondolatra azért még szeretnék a történeten nem csavarni egyet, hanem megnézni a másik oldalát is. Itt nem csak arról szólt, hogy Péter, aki megváltozott, és aki egészen másképpen kezdte látni akár a feleségének a családját, vagy a környezetét, és más módon kezdett odaállni melléjük, úgy, ahogy Jézus tanította ezt nekik, hanem azt látjuk ebből a rövid kis részből, hogy ez a változás, ez az anyósa életében is megtörtént. Tehát megtörtént az, és biztos vagyok benne, hogy Péternek a hatására, Péter bizonyságtételére, Péter életének a megváltozására láthatjuk azt, hogy az anyósa is elindult valamilyen úton. Elindult az Úr útján. Mert mit látunk? Azt látjuk, hogy akkor vették észre, hogy valami nincs rendben az életében, vagy nincs rendben vele, hogy lefeküdt. Mert nem olyannak ismerték ezt az asszonyt. Nem abból állt az élete, hogy panaszkodott volna, nem abból állt az élete, hogy megkritizálja a körülötte lévőket, nem irányítani akarta a családot, nem felvenni ezt a szerepet, mert ő a rangidős a házban. Nem olyan dolog az, ami nem szokott megtörténni. Nem véletlenül mondják a fiatalok, hogy jobb a szülőktől talán egy kicsit távolabb, vagy ha nem is távolabb, de külön élni. Hát nem könnyű volt az akkor sem. Nyilván ma már sokan megtehetik, bár ma egyre kevesebben tehetik meg, hogy elmennek otthonról, mert nehéz lakást venni. Ugye abban az időben is így volt, rá voltak kényszerülve sok-sok dolog miatt, hogy családok együtt éljenek generációkat, és soha nem volt ez könnyű, mint ahogy ma sem könnyű dolog. De hogy ebben is lehet változás. Mert azt látjuk, hogy ez az asszony nem kritizált, nem elmondta, hogy te ilyen vagy, vagy olyan vagy, vagy így kell, vagy úgy kell csinálni, mert mindannyian hajlamosak vagyunk erre, hanem megtalálta a helyét. Megtalálta a helyét a családban, és tudott úgy élni, hogy ez mindenkinek a hasznára lehessen. Testvérek, akkor van a legnagyobb probléma, akár a családban, akár a gyülekezetben, akár milyen közösségben, amikor valaki nem találja meg a helyét. Csak arra vagyunk jók, vagy arra aztán, főleg, hogyha nem találjuk meg a helyünket, hogy mindenkit meg tudunk kritizálni, mindenkinek a munkájába bele tudunk szólni, mert nem látjuk a helyünket. Hát ez az asszony nem ilyen volt. És látszik az, hogy ahogy ő vele bánnak, de hát ő is hasonlóképpen cselekszik, hogy megtalálta a helyét, és dolgozik azért a közösségért, ahova Isten őt állította. És ezért volt olyan harmónia. Milyen fontos dolog ezt látni, milyen fontos dolog ezt megtapasztalni az ő mindannyiunknak az életében. A Tituszhoz írt levélben található az, a második fejezetnek az elején, a különböző állatutók intésénél mondja Pál az ifjú tanítványnak, hogy te pedig azokat szóljad, amit az egészséges tudományhoz illenek, és itt el is mondja, hogy a vén emberek józanok legyenek, tisztességesek, mértékletesek, hitben, szeretetben, tűrésben épek, hasonlóképpen a vénasszonyok is szentekhez élő, magaviseletűek legyenek, nem patvarkodók, sem jó, sem sok borivásnak rabjai, hanem a jóra oktatók, hogy megokosítsák az ifjú asszonyokat, hogy férjüket és magzataikat szeressék, legyenek mértékletesek, tiszták, háziasak, jók, férjüknek engedelmesek, hogy az Isten beszéde ne káromoltassék. Aztán beszél az ifjúakról is, hasonlóképpen incsed őket, mindenben magadat adván példaképként. Hát megvan mindennek a rendje, az isteni rendje, csak meg kell találnunk nekünk ebben a mi feladatunkat. És akkor jobbá válik a mi életünk. És ezt látjuk ebben a két igeversben, vagy legalább erre lehet következtetni, hogy Jézus belépett az ő életükbe, és Jézus megváltoztatta az ő gondolkodásukat, megváltoztatta az indulataikat, és rögtön odafigyelők lettek egymásra. És egy harmónia alakult ki. Persze én nem tudom, mert erről nem beszél Isten igéje, hogy biztos voltak ott is problémák, mert vannak, ahol emberek együtt élnek, de ebben is azt láthatjuk, és talán vehetjük, vagy gondolhatunk arra, hogy ezt is az isteni elv szerint tudták megoldani. Mert mindenki megtalálta a helyét, mindenki meglátta az ő feladatát, és mindenki azzal az indulattal volt a másik felé, amilyennel ő felé is volt az ő megváltója. Igen, túl rövid ez az élet, és túl értékes ahhoz, hogy úgy éljük le, hogy ennek nagyobb része nyomorúság és fáradtság legyen. Nem, hanem Isten arra akarja megtanítani az embert, és ugye Mózes visszatérve a mózesi igére, azért imádkozik, hogy Isten tanítson bennünket úgy számlálni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk, hogy Isten visszatérjen hozzánk, hogy jó reggelt megelégítsen bennünket, hogy az ő kegyelmével jelen legyen az életünkben, és örvendezhessünk, vígadozhassunk minden időben, hogy vidámítsa meg a mi szívünket, a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, és láttassék meg a te műved, a te szolgáidon. Hát így lehetne élni a mi életünket, vagy így szeretné Isten áldássá tenni a mi napjainkat. És talán Péterék családjának, vagy Péter anyósának, és ennek a kis rövid történetnek talán az a mondani valója, hogy van erre lehetőség. És igenis, jobbá teheti Isten a hétköznapjainkat, jobbá teheti, tökéletesebbé teheti a mi viszonyunkat, mind a szeretteinkkel, mind testvéreinkkel, és mind azokkal, akik közé állított bennünket Isten. Olyan jó lenne, ha mi is el tudnánk mondani ahhoz az asszony, annak az asszonynak a bizonyságtételét, én békességben élek az én körülöttem élőkkel. Nekem több nem kell. El tudjuk ezt mondani? Ha nem, akkor hívjuk be az Urat a mi életünkbe, még jobban, és engedjük azt, hogy ő átformálja életünket, és így adja az ő békességét. Amen.